Azt láttam álmomban, hogy Székelyföld és a városom megszállás alatt volt. Tehát az idegenek, vagyis az idegen katonák, akár az oroszok ugye bejöttek, hogy foglalják el a várost. És érdekes volt, mert olyasmit láttam, mint a Vas Albert regényében, hogy nagyon sokan önként mentek a rabságba. Önként belementek a rabságba. Engedték magukat elfogni. És hát többek között az én barátom is. Bejöttek a katonák, az embereket felsorakoztatták, hogy mit tettek velük, azt már nem tudom, ugye azt nem láthattam. De a lényeg az volt, hogy az emberek szinte tárt karokkal várták az ő rabszolgatartóikat. És visszamentem, mert a kultúrház előtt volt a sorakozó, tehát az emberek ott várták ugye a katonákat, akik őket sorba állították, és fogságba vitték őket. És visszamentem, hogy megnézzem, hogy a barátommal mi történik, és látom, hogy ő nem akar jönni velem. Nem akar ő elmenekülni. És éreztem, hogy nincs, amit tegyek egyszerűen. Tehát, hogyha ő így döntött, hogy ő marad a fogságban, akkor én nincs, amit tegyek. És próbáltam én megszabadulni onnét, eljönni arról a helyről, de akkor már szinte túl késő volt. Már láttam a katonatiszteket, és tudtam, hogy én is szembe találhatom magamat katonákkal. Őt egyel szembe is mentem. Hogy nem, valahogy vagy kibeszéltem magam, vagy valami. Egyszerűen elengedett, tehát el tudtam jönni. Meg tudtam szabadulni, végül én nem kerültem fogságba. És hát ez persze, ugye, ez egy nagyon fontos tanító állam egyébként. Tehát Isten megmutatta, hogy senkit sem tudunk megszabadítani. Senkit az ég adta világon. És senkiért nem mehetünk vissza. Hogyha az Úristen minket vezet, tanít, akkor azt mondta Jézus, hogy aki az ekeszarvát megfogta, és hátra tekint, bármiért, vagy bárkiért, nem méltó arra, hogy kövesse őt, ugye? Nem követheti őt. Egyébként már több ilyen álmot is kaptunk, nem csak én, hanem mások is kaptak ilyen figyelmeztetést, hogy ez az út egyszemélyes. Ez az út egyszemélyes, miután az elhívást megkaptuk, az élő Isten megad mindent, minden eszközt arra, hogy tanítson minket, és megmutasson mindent, amit tudnunk kell. De fontos, bízunk benne, és nem kezdhetünk ilyen magánakciókba, mint ahogy látjuk a filmeken, hogy egy szuperhős megmentett egy teljes felhőkarszolónyi embert, ugye, kimentett ő mindenkit. Ez a mesékben van, ugye, mint ahogy Pál apostol mondja, hogy az emberek az utolsó időben a józan tanítástól elfordulnak, és a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülök. A saját kívánságaik szerint szereznek maguknak tanítókat, akár filmek által is. Tehát az is, tehát minden filmben tanítások vannak, drága emberek. Nagy valaki azt gondolja, hogy megnéz egy filmet, ha jót szórakoztam, nem. Az a film téged manipulál és formálja az elmédet. Informál. Tehát bekerül az a filmnek az üzenete a szívedbe, annélkül tudnál róla, és formál belülről téged. És hogha belülről nem az élő Istennek a lelke, az igazság formál, hanem egy amerikai film, akkor itt már csak az lehet, ugye, hogy hát szerencséd volt, és éppen nem olyan filmet néztél, ami úgy meginformált téged, hogy többé soha nem látsz szabadságot, szabadulást. Tehát az ilyen önjelölt hősök, szuperhősök, amiket látunk a filmekben, a képregényekben, ugye először ott láttuk, a mesékben, a képregényekben, majd a filmekben, az önjelölt hősök, felszabadítók és messiások szellemisége csapdába törbe csalja az embereket. Senkit nem menthetsz meg. Én sem menthetek meg senkit, drága emberek. Még a legjobb barátomat sem menthetem meg. Nagyon fontos figyelmeztetés. Mindazonáltal, hogyha az Úristen, hogyha én engedelmes vagyok, és azt teszem, amit nekem mond Isten, akkor azáltal tudok a legtöbbet segíteni egy embertársamon, akár a barátomon is, hogy én bennem van világosság. Hogyha az Úristen adja nekem a szót, adja nekem a kijelentéseket, adja, hogy cselekedjem ezt vagy azt, akkor meglátszik az én világosságom. És a legtöbb, amit tehetek, a környezetemért, a szeretteimért, a barátaimért az, hogy látszik az én világosságom. Ők látják az én világosságomat. És ahogy mondja Jézus, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Hát ez a legtöbb, a legtöbb. Például, hogyha valaki lankadna a hitben, és eltévedne valamiért a hittől, akkor én csak azt tehetem. Persze, hogyha az Úristen engemet arra indít, hogy menjek, keressem meg, látogassam meg őt, és beszéljek vele, akkor megteszem. De ez nem lehet egy ilyen önfejű akció, drága emberek, hanem ez csak úgy történhet, ahogy Istennek a lelke vezet, hogyha egyáltalán engemet arra vezet. De különben is, hogyha ő menthető, drága emberek, hogyha valaki eltéve fel, én eltévejedek, de még menthető vagyok, akkor valamilyen módon a szemeim elé hozza az én barátaimat, akik nem lankadtak a hitben. És továbbra is hűségesek és buzgóságosak, és vannak kijelentéseik, és világítanak. És akkor én újból megkívánom a világosságot, és visszafordulok az élőisten lelkét, a Krisztus lelkéhez, és megmenekültem. De nem azért, mert valamelyik úgy döntött, hogy akkor elmegy és belekezd egy ilyen Bruce Willis magánakcióba, egy ilyen Superman, ilyen pókember magánakcióba, emberek, ez hülyeség, ez őrültség. Ez őrültség. Különben is Isten azt mutatta nekem is, ugye már többször, hogy én nem fordulhatok hátra. De nem csak, hogy én, hanem senki nem fordulhat hátra. Hogyha azt mondja Isten, hogy menj, indulj és menj, tedd azt, amit ő mond, akkor az kell, fontos az cseleked ahhoz, hogy te megmenekülj. És hogyha valaki nem akar most menni, bár kapott ő is hívást, az már nem a te dolgod. Az már nem a te dolgod. Hogy te visszamenj és megvárd őt, sem illemből, sem kedvességből, sem rokoni alapon, semmilyen alapon nem tehetsz ilyent. Mert nem tudhatod te ember, hogy ő meg fog-e menekülni egyáltalán, vagy sem. És ezért ad a mindenható Isten ilyen álmokat, ilyen tanításokat, figyelmeztetéseket mindenkinek. Hogy mindenkit a számára legeslegfontosabb személy tudna visszahúzni a legjobban. Tehát Jézus ugye számára a legfontosabb személy által volt megkísértve, ugye akkor Péter volt az. Mert Péter volt az, aki lélek által szólt először. Először hallotta Istent. Tehát Péter volt, akit Isten leghamarabb megdicsőített. Persze ugye a hűséges tanítvány ugye János volt, akit Jézus nagyon szeretett, aki végül megírta a Jelenések könyvét is. De Péter volt az, aki először lélek által szólt, hallotta Istent. De mégis Péter volt az is, aki Jézust megkísértette a szenvedés kertjében is, akire Jézus azt kellett mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, ugye? Tehát mindenkit a legközelebbi személy tud megkísérteni. Tehát nem köthetünk ilyen kompromisszumot, hogy jaj, hát mint ahogy a házasságban, ugye, mint az összeesküvésben, hogy hát a feleségem még valamit meg akar nézni a boltban, és akkor megvárom. Akkor egymást bevárjuk szépen, és addig várunk egymásra, és olyan sok kompromisszumot kötünk, hogy végül egyikünk sem fogja meglátni az élő Istennek az arcát, ugye? Tehát fontos a hűség, drága emberek, fontos a hűség, hogy ne kössünk semmilyen kompromisszumot. Tehát, hogyha Isten valamire elhív, akkor meg is erősít. Hogyha valamire indít engemet vagy téged, akkor abban ő meg is erősít. És nem tehetem azt, hogy hát megkérdem előbb a barátomat, hogy hallám neki, mi a véleménye, vagy a férjemet, a feleségemet megkérdem, hogy mi az ő véleménye erről a dologról, hogy akkor menjünk, vagy maradjunk, kicsit még várjunk. Ilyen nincs, emberek. Ügyeljetek. Nagyon veszélyes játszma. Mint mondtam az előbb, a szeretteink is, a legközelebbi barátaink is csak úgy menekülhetnek meg. Úgy tehetünk a legtöbbet, egészen pontosan értük, hogyha mi hűségesek vagyunk. Hűségesek, hívségesek, ugye? Hogyha bennünk lángol az igazság lelkének a lángja, ugye? Van bennünk világosság, van bennünk Krisztus, és ő látja világosságot. De amint én belementem a kompromisszumba, a barátommal, vagy bárkivel, akkor már én sem világítok. Tehát én jót akartam cselekedni vele, de valójában rosszat cselekedtem, mert én belementem az ő sötétségébe, és bele is rekedtem én is vele együtt, mint ahogy én álomba kaptam azt, hogy engemet is szinte elfogtak. Az álom nem azt jelenti, hogy akkor majd jönnek az oroszok, és akkor a barátomat elfogják, meg engemet nem fognak elfogni. Nem, emberek, ez boszorkánság, ez varázslás. Amikor én ki akarom találni, hogy ez azt jelenti az álom, hogy én meg fogok menekülni, de ő nem fog megmenekülni. Nem, emberek. Ez nagyon buta értelmezés, ilyen buta, ilyen, mondjam azt, ilyen babonás értelmezés. Ebből lesz a varázslás, a boszorkánság, a ráolvasás, az ilyen értelmezésekből. Persze az Úristen, hogyha adja az álmot, akkor adja hozzá az értelmezést is, nincs azzal semmi gond, csak legyünk türelmesek és várjuk meg, hogy ne értelmezzünk semmit se elhamarkodottan. Mert most például csinálhatnám azt, hogy jaj, hát aztán a barátom úgyis el fog veszni, meg mit tudom én, mi nem. Ez nem erről szól egyáltalán, hogy ő el fog-e veszni, vagy megmenekül. Arról szól, hogy mindenkit a hozzá legközelebb álló személyt tud a legjobban megkísérteni. Miért kell súlyos betegség történjen egy házasságban, mit tudom én, egy rák vagy valami, hogy az egyik szó szerint elveszen, vagy akár a szenvedés által megmeneküljön, azért, hogy érjen véget az összeesküvés, drága emberek, az esküvő, maga a házasság, hogy érjen véget, hogy legalább az egyik meneküljön meg, lehet, hogy mind a kettő megmenekül. Egyik súlyos szenvedés által, betegség által, és végül a szenvedés által lelke látni fog, ugye, és meglátja Istent, és meg tudja őszintén bánni a bűnét, és megmenekül. Például nálunk ugye ez történt, hogy ahhoz, hogy édesanyám és édesapám ne húzzák vissza egymást, és folyton ne ráncigálják egymást, ugye, és ne akadályozzák egymást, hogy legalább egyikük megmeneküljön. Isten megengedte, hogy édesapám egy nagyon súlyos betegségben elhunjon. És kemény szenvedéseken ment keresztül, teljesen biztos, hogy az a szenvedés őt annyira megtörte, hogy ő már nem kívánta a testi létet, a földi létet. Már ő is vágyott a szabadulásra, hogy megszabadult-e vagy nem, azt Isten tudja, azt nem én fogom megmondani. Tehát nincs ilyen törvény, hogy mivel az én édesapám volt, akkor ő megszabadult. Nem így működik ez, drága emberek. És ugye azáltal, hogy ő szenvedett, nyilván megkapta, mert aki ugye szenvedhet, az megkapja a lehetőséget a szabadulásra. Egy barátomnak a nagymamájának egy fiatal ember mondta, hogy jó, én már meg akarok halni, és azt mondja erre a nagymama, a 90 éves nagymama, hogy azt mondja, várjál, előbb szenvedni kell, ne siess, előbb szenvedni kell. Ezt mondta az idős mama. Ebben hatalmas bölcsesség van, drága emberek, mert nagyon sok ember, mivel Istennek a szavát nem ismeri, az emberek szavát ismeri, a butaságot ismeri, a bolondságot ismeri, de a józanságot, Istennek a bölcsességét nem ismeri. Nagyon sok ember maximum ugye már csak szenvedés által tud megmenekülni. Fogságban, egy betegség fogságában, egy rossz házasság fogságában, akármilyen fogságban ugye megtörténhet az, hogy a lelke megtörik, és azáltal, vagy a teste megtörik, a testnek az ereje megtörik, és a lelke látni fog, mint ahogy mondja a proféta is, megmenekül. Szóval igen, így ezért is történnek ilyen házasságok. Tehát mi azt gondoljuk, hogy jaj, hát mert az ember milyen bután értelmezi, hogy jaj, hát ő nem is volt olyan rossz ember, hát miért kell így szenvedjen? Hát épp azért, drága emberek, mert nem volt rossz ember. Nem volt szarházi alak, magyarul, ugye? Nem volt szarházi alak, és azt mondta Isten, hogy ez menthető, és megengedem, hogy szenvedjen, mert a szenvedés által, mert hiába mondanék neki, mert úgysem hallgatná meg. A feje túl kemény, túl agyas, okos és intelligens, de a szíve az még menthető. És én már sem Bibliával, sem semmilyen tudománnyal nem tudnám megtörni az ő okosságát, az ő intelligenciát. Ugye, ahogy Zsoltáros mondja, hogy betöröm az okosnak a fejét, ugye a kemény fejeknek a fejét betöröm. Van, akinél ez működik, van, akinél nem működik ez. És hát ugye az történik, hogy egy betegséges szenvedés által megtöretik a test, és azáltal a lélek talán megszabadul. Tehát az egy hatalmas kegyelem. Tehát nem azért kell szenvedjen, mert nagyon rossz ember volt, az nem érdem szerint kapta a szenvedést, hanem mint lehetőséget. Hogyha én is szenvedni fogok az életem utolsó éveiben vagy napjaiban, akkor nekem is azért van, hogy a testem teljesen elveszítse a hatalmát a lélek fölött, és a lélek szabadon távoz. Boldog az, aki szenvedhet, drága emberek. Boldog az, aki szenvedhet. Nem biztos, hogy az ember mire vágyik, hogy jaj, lefekszek este, reggel nem kellek, és meghaltam. Hello. Hanem éppen úgy működik. Ugye eljátok, mert én nem azt mondom, hogy nincsenek olyan lelkek, akik így megmenekülhetnek, így megszabadulhatnak, hogy át vannak formálva, és akkor este lefeküsznek, és reggel nem kelnek fel, mert amúgy is lelkük meg van tisztulva, és Isten nekik ezt meg tudja adni. De jobb, hogyha az ember erre nem vágyik, mert a hirtelen halál az nem biztos, hogy egy tiszta lelket fog elvinni magával. És akinek a lelke nem tisztult meg Isten előtt, az nem olyan helyre megy, ahova bárki is kívánkozna, drága emberek. Na, honnét kanyarodtunk el megint? Kanyarodjunk vissza valahogy. Tehát senkit nem menthetünk meg, ugye, és azt mondtam, hogy a házasságban is mi történik, az emberek egymást visszahúzzák. Vagy az egymáshoz legközelebb álló emberek egymást visszahúzzák. Tegnap este beszélhettem arról, hogy a 666-nak a jelentése, ugye a fenevad száma. Tehát nem a 6-os a fenevad száma, a 6-os az ember száma, a 666 az ember száma. Az, amikor az emberek összefognak egymással. Már a 66 is ilyen értelemben, ugye, a fenevad száma, mert két buta ember, két gyarló ember összefog egymással, hogy ők majd megoldják. Erről szól a házasság. És ahhoz, hogy a fennevadnak az ereje elvesszen, ugye, Isten fel kell törje valamilyen szinten, meg kell szakítsa ezt az összefogást, az összeesküvést, ugye? Meg kell azt szakítsa, hogy valahogy megmentse legalább az egyiket, ha mind a kettőt nem is, legalább az egyiket megmentse, ugye? És ezért ugye betegség által el tudja őket választani. Az, hogy valaki két ember egymás mellett megöregedjen és végül megboldoguljon erre, a mai világban, drága emberek, nagyon picik az esély. Nagyon picik az esély. Mert akkor már eleve ők úgy kéne éljenek egyrészt. Ne bálványozzák a házasságot. Ne csináljanak azt, mint amit csinálunk a Facebookon, hogy az emberek kirakják a karácsonyfát ott a mikulás ruhába, ugye, paráznaság ruháját felveszik magukra és reklámozzák a boldog családot, miközben súlyos bűnök vannak elrejtve ott az életükben. Ott a háttérben. Vigyeljetek emberek, mert ez nagyon kemény képmutatás és veszélyes dolog, ugye, ami el tudja lopni az embernek a lelkét. Tehát az, hogy két ember egymás mellett megöregedjen és megboldoguljon erre a legideálisabb esetben is, ugye amikor még volt erkölcs, volt nehézség, nem volt olyan könnyű az élet, még akkor is nagyon kicsi volt az esély erre. Tehát ne az ember nehezen ábrándozzon, hanem inkább azon, hogy megismerje az élő Istent. Mert nem az a fontos dolog ember, hogy az ember hogy menekül meg, a lélek hogy menekül meg, hanem az, hogy valamiképp meneküljön meg. Ez a legfontosabb. És helyezzük Isten kezébe a sorsunkat ilyen szempontból. Ő döntse el, hogy fogunk, vagy hogy nem fogunk megmenekülni. Minden esetre, mint ahogy mondtam, mindenkit a legeslegközelebbi személy tud a legjobban megkísérteni, és tud elszakítani Istentől. Ahogy mondta egy filozófus, azt mondja, hogy hát a barátod közel van hozzád, de az ellenséged még közelebb. És igen, sokszor a legkeményebb ellenség a barátunk személyében van, mert ő jót akar, mert a pokol felé vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Viszont sokszor ugye az embert a legeslegközelebbi személy rabolja el Istentől. Tehát nem hiába kapta Ábrám, hogy vigye csak szépen fel a fiát a hegyre és áldozza fel. Persze Isten ezt neki nem engedte meg, de viszont ezzel megtanította őt arra, hogy ugye, mert hogyha a Izsákot, a fiadat, aki számodra legfontosabb, magad fölé emeled, tehát beteszed, behelyezed közém és közéd, a te fejed közé, akkor te el fogsz veszni. Akkor jobb volna, ha már most megölnéd őt. Ugye? Mert pont azáltal ölöd meg egyébként, ugye, kedves Ábrahám, azáltal fogod megölni a gyermekedet, hogy te a magad módján akarod őt szeretni, és nem Isten módján, drága ember. Na, egy szó, mint száz, ebben az álomban nekem ez volt megmutatva, hogy engemet és mindenkit a legeslegközelebbi személy tud elszakítani Isten országától. És ugyanezt kapta az a fiatal hölgy is, ugye, hogy nagyon szereti az édesanyját, szeretik egymást, hála Istennek nincsen semmi gond, semmilyen konfliktus közöttük, viszont Isten megmutatta, hogy ahhoz, hogy egy lélek megmeneküljön, fontos, hogy mindenki személyesen az élő Istent, az ő szavát mindenek fölé helyezze. A szerettei, a barátai és a munkahelye is minden fölé helyezze. Aki ezt nem teszi meg, azt az ember nem tudja Isten megmenteni, nincs olyan megmentse. Mert hogyha az élet szava nem fontosabb számomra, anyámnál, apámnál, a testvéreimnél és mindenkinél, drága emberek, én nincs olyan megmeneküljek. Egyszerűen lehetetlen. És az állam nekem ezt mutatta, hogy igen, az is lehet, hogy a barátom ugye fogságba fog esni, és akkor most én miatta én is önként belefutok a fogságba, ahonnét lehet, hogy többé soha nem lesz kiút, sem számára, sem számomra, vagy pedig megyek és végzem a dolgomat. És akkor itt nekem Isten eszembe jutott az, hogy amikor elfogták Pétert, vagy egyiket, vagy a másikot, akkor a többiek nem rohantak, hogy erővel kiszabadítsák őket, mert tudták azt, hogy ha Isten ki akar őket szabadítani, akkor kiszabadítja. Ennyire egyszerű a képlet. Amikor Pétert keresztre fesztették fejjel lefelé, akkor Pál meg a többiek nem futottak, hogy akkor leszedjék őt a keresztül, és ellopják az őt, ugye. Tehát nem volt ilyen, nem voltak ilyen magánakciók, mint amit látunk az amerikai filmekben. Ügyeljetek, drága emberek, a főkép a filmiparral, mert az érzelgőségen keresztül, az érzelgős zene, érzelgős sztori által ugye az embernek a fejébe, az agyába beviszik a propagandát, és a propaganda megfertőzi az embernek az értelmét, és örökre elszakíthatja Istentől. Ez az igazság, drága emberek, a szórakoztatóiparral, a filmiparral. Tehát ugye, mint ahogy láttam abban az álomban és a másik álomban, kérdeztem attól a hölgytől, ugye a tó, az állóvíz mellett voltunk, kérdeztem tőle, hogy jössz. Tehát olyan volt, hogyha feleségem lett volna, vagy valaki nagyon közeli hozzá. És láttam, hogy tétovázik, tehát nem volt egyértelmű számára, hogy akar jönni vagy nem. És utána a következő momentumban én elindultam, drága emberek. Éreztem, hogy én kell induljak. Én nem várhatom meg, hogy ja, hát várjál, még alszok rá egyet. Aluljál nyugodtan, de nélkülem. Én elmentem, nekem mennem kell. Mert engemet hív Istennek a lelke, és elindultam. És akkor már hegyen völgyön túl voltam, és hallom, hogy ez a hölgy kiáltja a nevemet. És tudtam, hogy én már nem fordulhatok meg. Én már nem fordulhatok meg. Azáltal magamat is veszélybe sodorom. Hogyha ő, Isten úgy adja, akkor meg fog menekülni, ha nem, akkor nem. Megérkeztem egy hatalmas épülethez, gyönyörűséges épülethez, és ilyen lifttel felmentem a legfelső emeletre. Gyönyörűséges, fehér, tiszta szobám volt nekem ottan. De ugye ezzel Isten nekem megmutatta, hogy én nem fordulhatok meg senkiért. Ez nem azt jelenti, hogy én senkinek nem segítek, vagy senkinek nem beszélek az igazságról, a Krisztusról, az ő örömhíréről, dehogy is nem. De nem annak, akinek én akarok, drága emberek. Ugye eljöttek a humanizmussal. Nem úgy működik meg a kommunizmusban, hogy haveri alapon, meg családi alapon, pult alatt ki egymás kiszolgálják, nem így működik, emberek. Elmondtam nektek többször, hogy az Úristen nekem még nem úgy nem engedi meg, drága emberek, hanem úgy figyelmeztet, jóságosan Isten figyelmeztet, hogy azért, mert én szeretem a hála Istennek, jól vagyunk, a földi testvéreimet is, édesanyámat is, tudom, hogy Istenüket is formálja, de nem csináltam azt, hogy ha kell, hanem hívogatjuk egymást telefonon, hogy na, hello, mit csináltál, hogy kell, milyen volt a kávé, meg szivaraztál-e, vagy mit tudom én mi. Nincs ilyen emberek, ez balancság, ez őrültség. Emberi stupiditás, tényleg, ez nem is tudok más mondani el. Tehát nem hívogatjuk, nem zaklatjuk egymást, na, akkor olvastad-e a Bibliát, vagy evangéliumot olvastad? Nem. Viszont amikor az Úristen úgy adja, van olyan, hogy ad nekem álmot, édesanyámmal, vagy valamelyik testvéremmel, akkor megkeresem őket, és beszélgetünk, és Isten megáldja azt a beszélgetést. Megszenteli azt a beszélgetést. De nem lopkodjuk egymás idejét. Mert nem tudom, hogy Isten őt hogy vezeti, hogy formálja, hol tart ő. Nem szólunk bele egymás sorsába. Mindenki végzi a maga dolgát, a maga munkáját, a maga elhívása szerint. Mert sokszor az történt, drága emberek, és ezt többször megvallottuk mi is, hogy teljesen jó szándéka, hát ott van ugye anyám mellettem, akkor neki is mondjam, és akkor ugye, mivel ő közelebb van hozzám, akkor ő többet fog kapni az igaz. Dehogy is, ez balancság, emberek, ugye értek? Ez balancság. Ez balancság. Mindenkit az fog megmenteni, aki elhívja őt, és minél inkább meg akarsz valakit menteni, annál többet ártasz neki, de nem csak neki, hanem magadnak is, és Isten országának, ami a szívedben kéne, hogy legyen, az értelmedben kéne legyen, ugye? Ez volt az első álom, a következő álomkép az meg arról szólt, hogy ugye már tehát a sötétség volt a világban, és tudtam, hogy egy helyben nem állhatok meg, hanem mennem kell ezen az úton, nem állhatok meg. Viszont volt nekem egy nagyon kényelmes sportautóm. Amúgy ez mind képetes, drága emberek. Isten ugye képekben mutatja meg a lényeget. Én a valóságban nem vagyok ilyen autós, nem vagyok, szokták mondani, autóbuzi. Tehát én inkább a motorokat szerettem, de most már azt is elengedtem Isten kegyelme által. Nem vágyok sem a motorokra, sem az autókra. De megmutatta Isten, hogy volt nekem egy ilyen sportautóm, amihez ragaszkodtam. És tudtam, hogy avval a sportautóval én nem mehetek, mert az túlságosan feltűnő. Ugye? Túlságosan feltűnő. És az engemet akadályozni ezen az úton. Nem tudnék úgy haladni, nem tudnám úgy megvédeni magamat, mint annélkül, ugye? És le kell én ezt tegyem, azt a sportautót. Ugyanakkor sajnáltam is azt a sportautót, hogy mondom, hogy adjam ott valakinek a csűrjében, ott a porosodjon, rothadjon. De éreztem, hogy meg kell attól szabaduljak, mert másképp ezen az úton nem mehetek tovább. És már az is teher volt számomra, hogy hogyan szabaduljak meg tőle. Tehát nem tudtam egyszerűen úgy elengedni, hogy na, ott jó helyen, ott, ahol van, ugye. Elengedtem és kész, elindultam. Lesz, ami lesz vele. Valaki nyugodtan vigye és használ, lopják el, nyugodtan tolvajok. Nem tudtam úgy elengedni. Ez a sportautó, drága emberek, nyilván nem is sportautó, hanem az a mi életünk, az a mi összkomfortos európai életünk, drága emberek. Az, amihez hozzászoktunk, és amiről mi azt gondoljuk, hogy ez a létminimum, hogy ennélkül nem lehet élni. Érthető? Ez az a sportautó. Itt nem valóságos sportautóról van szó, hanem arról, ami szokásaink, a megszokásaink, a hagyományaink, a kényelem, ugye, amit megszoktunk ebben a modern világban. És aki ehhez ragaszkodik, drága emberek, az nincs, ahogy megmeneküljön. Azt a rendszer be fogja kebelezni. Tehát én most nem azt mondom, hogy akkor most fogjál neki, csináld ezt, vagy csináld azt. Én semmit nem kell mondjak neked, mert ha te őszintén kéred, akkor Isten neked megadja, hogy számodra mi a következő lépés. Hogy mitől kéne talán megszabaduljál, vagy mit fog ő úgymond levenni rólad, fölösleges terhet, milyen sportautót, mi az a sportautó, legyen az akármilyen technikai eszköz, valamilyen hobbi, valamilyen szenvedély akár. Vagy az otthonod kényelme, a megélhetésed, ugye ez mind sportad, ugye luxus. És ezt Isten el fogja venni tőlünk, akinek fontosabb az a megszokott kényelem, amit ő megszokott az elmúlt években, ebben a hazug Európában, a hazug európai babiloni világban, azt az embert Isten el fogja tudni megszabadítani, mert számára fontosabbak a földiek, ugye a testnek a kényelme, a testnek a komfortja, a testnek a mindene. Lehet, hogy például számomra is az álom azt jelenti, hogy én is elhagyom ennek a háznak a kényelmét, ahol mostan vagyok, talán még a telefonomat is elhagyom, és megyek az utamra. És akkor így ugye megúszom azt, hogy rendszerbe kebelezzen, és az úton nyilván bőségesen lesznek olyan emberek, akikkel beszéltek az igazságról, az élő Isten országáról, ugye, Jézus örömhíréről. Nem tudom. Tehát mindenkit Isten ugye elvezet erre, megmutatja mindenkinek, hogy mi az ő dolga. Viszont először Isten mit csinál? Először felhívja a figyelmünket, először agyban próbál minket figyelmeztetni arra, hogy melyek az akadályok a mi életünkben. Tehát először agyban, elmében figyelmeztet. Miért? Azért, drága emberek, mert az agy az, ami megakadályozza, ami a léleknek az útját szegi. És először az Úristen az agyunkat, az elmét készíti fel arra, amit ő el fog végezni bennünk. Tehát, hogyha engemet meg akar szabadítani fel a telefonomtól, vagy a házamtól, vagy bármitől, akkor először megmutatja, úgymond tudatosítja bennem, hogy ez van. És amikor majd történik az, hogy el kell szakadjak ezeket a dolgoktól, akkor már elnézést, akkor az már úgy fog történni, hogy nem fogok én már ragaszkodni semmihez. Mert emlékezni fogok, hogy Isten nekem ezt előre megmutatta. Ő erre felkészítette engemet, ugye? Tehát ezért vannak az ilyen álmok, drága emberek, hogy Isten minket felkészítsen arra, ami eljövendő. Az agyat felkészítse, az elmét felkészítse, hogy az elme ne ellenkezzen, hogy az elme engedjen. Emlékezzen arra, hogy Istennek ezt már megmutatta, hogy ennek meg kell történnie, hogy ennek meg kell történnie. Jézus is mindent, ami vele megtörtént, előre elmondta. Isten neki kijelentette azt, hogy mi fog vele történni. És felkészítette saját magát, ugye, saját magát, és az apostolokat is felkészítette arra, hogy majd ne is ellenkezetek, ne is próbálkozatok, mert úgysem fogok meg visszafordulni ezen az úton. Hiába jön majd Péter vagy Jancsi bácsi, hogy ne, nem kell ez megtörténjen, mert ez meg kell történjen. Háromszor elmondta, figyelmeztette Jézus az apostolokat arra, hogy ez vele meg kell történjen. És ezáltal ugye ő is figyelmeztetve volt, tehát ugye az ő, mert ő is benne volt a bűntestében, az ő elmét is a mindenható Isten, hogy le kell fegyverezze, hogy semmiképpen se legyen megkísérthető. Mert hogyha Isten nem figyelmezteti Jézust arra, hogy mi kell történjen vele, akkor jön Péter, Mester, ne hülyéskedj, nem kell meghalj, gyere menjünk innét. És akkor Jézus ugye belemegy Péternek a játszmájába, és azáltal nem tudja megcsinálni azt, amivel ő megbizatott, és azáltal megfosztja a világot attól a hatalmas ajándéktól, amit ő adott nekünk, azáltal, hogy ő vállalta. Ezt az utat végigjárta, engedte, hogy elfogják, engedte, hogy megkínozzák, engedte, hogy meggyalázzák, megalázzák, meg minden. Nem szólt vissza egyáltalán semmit. És végül, amikor a bűnösök megölték őt, ugye a bűntelent, akkor Isten megdicsőítette őt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. És azáltal nyilvánvalóvá tette, hogy minden szó, amit ő mondott, az igaz, szent igazság, benne feltámadás van és élet. Ezek a hatalmas kérdések, drága emberek. Na most akkor, ugye ez a két álmot kaptam mindenható Isten kegyelméből az éjszaka, hogy kinek ez mit jelent, ezt nyilván mindenki maga kell eldöntse. Nem, hogy maga kell eldöntse, hanem ez teljesen személyre szabott. Isten mindenkinek megmutatja, hogy ki számára az a barát, aki őt megakadályozhatja abban, aki miatt ugye veszélybe kerülhet az ő élete és az ő lelke, és melyik az a sportautó, melyik az a tárgyi valami luxus cikk, vagy akármi, ugye ez a szokás, vagy az a bármi, amit megszoktál minden nap, csinálod, és ezzel is foglalkozol, meg azzal is foglalkozol, ez mind a luxusautó, ugye a sportautó, ami téged, neked úgy van jelen, mint egy teher a lelked számára. A testnek jó, mert ó, milyen kényelmes, milyen jól burrog meg minden, milyen nagy sebességgel száguldozik a pokol felé, ugye. viszont a világ számára óriási akadály. Óriási akadály. És nyilván, hogyha az ember kéri, akkor a jóságos Isten megmutatja mindenkinek, hogy számára mi az akadály, mi az akadály. Számodra ki az izsák, ki az a fontos személy, akiért a mennyek országát eldobnád magadtól teljes mértékben. Nagyon sokszor, nagyon sok szép bizonyosság, vagy a Kornél is kapott nagyon kemény jelzéseket erre. És hát mindannyian, hogy ugye számára is ott van egy gyermek, akit Isten ajándékba adott neki. Viszont a gyermeket, hogyha jobban szereti, mint a Krisztusnak a lelkét, azáltal a gyermek életét is veszélybe sodorja. Érthető? Ez egy ilyen paradoxonnak tűnik, de nem az, drága emberek. Mert a legtöbb, amit tehetünk a gyermekünkért, a belső gyermekünkért és a külső gyermekünkért, a szeretteinkért, a szüleinkért, az, hogy a legeslegfontosabb számunkra a mennyek országa, ahogy Jézus mondta, hogy keresitek először a mennyek országát és annak igazságát, és mindezek megadatnak néktek, ráadásul, hogyha a legfontosabbal foglalkoztok. De hogyha a legfontosabbal én beteszem a második helyre, emberek, ott vége mindennek. Hiába segíteni akarok a barátomnak, megölöm őt is, és magamat is. Miért? Azért, mert a legeslegfontosabb, a szántóföldben elrejtett kincs az igazság, a Krisztus szava nem az első helyen van. Tehát nincs ahogy bárki is, valaki is megmeneküljön, hogyha a Krisztus szava nem az első helyen van, drágám. Ennyire egyszerű a képlet. És hogyha az első helyen van, azáltal megtettem a legtöbbet, és megadtam a legtöbbet a szeretteimnek, a barátaimnak is, mindenkinek. És nyilván azáltal, hogy engedem, hogy Isten, hogyha valamit tőlem el akar venni, mert akar adni fontosabbat annál, engedem, hogy vegye el nyugodtan, és azáltal, hogy a lelkem még jobban fel tud lélekezni, még szabadabbá tud válni. Aki megértette, megkérem szépen, mutassa meg barátainak, hát ha még valaki más is megérti, és inspirációt kap azáltal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.